Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, helyünket elfoglalva énekeljük a 161. dicséretünknek az első versét. A 161. dicséret első verse így kezdődik: Siess keresztjén lelki jót hallani.
Én lelki jót hallani, régi törvényből harcolni, tanulni, az igaz hit mellett minket hajt vívni, Krisztusban bízni.
Ugye, folytatjuk tovább. Előtte szeretnénk felolvasni Reményik Sándor egyik versét. A címe A keserű pohár. Ó, nem voltam türelmes szenvedő. Testem a szenvedéshez nem szokott, az élet nem edzett, csak puhított. És hogy megjelent a keserű pohár, s felém libegett titokzatosan, mondván, most eljöttem, hogy kiígyál. Megragadtam vadul a poharat, s falhoz vágtam, ezer darabra ment. De rögtön csorbítatlan megjelent, s szólt másodszor is a sötét pohár, én itt vagyok, hogy te is kiígyál, és igazság ez, szenvednek sokan, s a te részed még mindig hátra van, s most kiiszod, ha akarod, ha nem. Dühöngve vágtam közbe, nem, nem sóhajtok, múljék el, ha lehet, s fölvetettem daccal a fejemet. Nagyot recsent a csend, s a makacs pohár újra falnak ment, ezer darabra ment. De jaj, mert harmadszor is megjelent, s akkor tudtam, hogy dühöm hasztalan. Enyém, sajátom e sötét pohár, és ki kell ürítenem a poharam. Az ajkam kinyílt félig öntudatlan, karom kinyúlt félig akaratlan, s felmérve csillagszabta sorsomat fogtam, s lassan fenékig ürítettem a poharat. Most folytassuk tovább a megkezdett dicséretünk. Szóval ez a 161. Zsoltárunknak a következő verseit, egészen a másodiktól végig hatodik versekig.
Mert nem hiába ezt az ó törvénybe proféták írták Biblia könyvébe, szép tanulság ez most az új törvénybe. Földön ezt minden keresztjén, nem csak fegyverrel oltalmaz az Isten, ezt minden népnek tudására adom, Istenünk vagyom. Fejedelemség vagyon csak Istenben, minden hatalom vagyon ő kezében. Kiket ő akar föld kerekségében, ne es kétségbe, ő nagy jó voltában, az igaz hitben erős légy magadban, mint Dávid úgy jársz, árvi adalodban, hit vallásodban. Dávidot Isten hagyja királyságban, ő ellenségét veti gyalázatban. Dicsérjük Istent nagy haladásban, ének mondásban.
Szeretett testvéreim, így a helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, szeretnénk kérni téged az ének szóval együtt, hogy hadd menjünk most vissza egészen a te igédhez, és hadd tanuljunk te tőled hadakozni. Nagyon sokféle dolgot lát az ember a világban, és az egyháznak a világában is, miképpen hogyan hadakoznak, próbálnak szolgálni neked, próbálják a te országodnak az ügyét szolgálni. Köszönjük, hogy újra és újra visszatérhetünk az alapokhoz. Az igéhez, amiben kijelentetted az akaratodat. Elmondtad, hogyan és miképp kell neked élve szolgálni, járni úgy, hogy azon a te áldásod legyen. Ehhez szeretnénk most ismét visszatérni. Köszönjük, hogy az igédből mindig tisztánlátás, mindig világosság támad, ahol te meggyújtod a te igédnek gyertya fényét, ott a következő lépés mindig megvilágosodik. Olyan furcsa és olyan nehéz sokszor bevallani, hogy a te igéd fénye nélkül mi nem látunk semmit. Mi csak tapogatózunk a sötétben, és annak ellenére nehéz ezt sokszor bevallani, hogy oly sokszor elestünk. Ezért szeretnénk kérni, hogy ahogyan az igében van, hogy lábunk mellett mécses a te igéd, most helyezd oda, hadd legyünk világosságban, hadd lássuk azt, amit te mondani akarsz, és hadd értsük meg a mi feladatunkat. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük, hogy várhatjuk a te jelenlétedet, Urunk, hogy lelked által itt leszel, és te szólsz hozzánk. Így kérünk, hogy légy itt velünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedetéről adott könyv 6. részéből olvasom az első hírt verset. Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támad a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annak okáért a 12 egybe gyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgáljunk. Választhatok azért atyám fiai, ti közületek 7 férfiút, kinek jó bizonyságok van, kik szentlélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az igéhirdetés szolgálatában. És tetszik-e beszéd az egész sokaságnak, és kiválaszták Istvánt, ki hittel és szentlélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokórust, Nikánort, Timont, Pármenást és Nikolauszt, ki Antiókiából való prozelitus vala, kiket állatának az apostolok elébe, és miután imádkoztak, kezeiket rájuk vették. És az Isten igéje növekedik, és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálembe, és a papok közül is nagy sokan követik a hitet. Szeretett testvéreim, mielőtt elkezdeném ezt az ige szakaszt magyarázni, egy kis előretekintés szerűen elmondanám, hogy mi lenne az idei diakóniai napok programja. A mai napon arról lesz szó, hogy mi a diakónia Isten akarata szerint? Mi a diakónia Isten akarata szerint? Csütörtökön, vagyis holnap arról lesz szó, hogy kik a diakónusok és a szolgálók. Pénteken pedig arról lesz szó, hogy betölteni a szolgálatot. Míg szombaton a szolgálat szívéről lesz szó, vasárnap pedig a diakónia helye az egyházkormányzásban. Azaz működő, élő, organikusan működő egyházunk. A mai napon, szeretett testvéreim, először is egy tisztázást kellene elvégeznünk. Azt látom, hogy minden mindennapi dolgokban, mint pedig a hitnek a dolgában, az embereknek a fejében, szívében rengeteg összekeveredés történik. Össze-vissza kevergetjük a fogalmakat, össze-vissza kevergetjük a gondolatoknak a jelentését, és ebből nagyon sok nehéz és keserves dolog származik. Mert amikor a gondolatot rosszul értjük meg, amit Isten kijelentett, akkor nem marad meg egy szellemi síkon. Nem marad meg egy szívbéli, lelki síkon ez a kérdés, hanem mindig tovább áramlik valahogy. Tovább áramlik valami egészen más területre, a gyakorlatnak, az életvitelnek a területére. A világban, hogyha kinézünk, akkor ugyanez előfordul nagyon sokszor, hogy bizonyos szavakon egészen mást értenek mások, mint amit értünk esetleg mi. A mai korszakra jellemző ez a fajta egészen különleges bábeli zűrzavar, hogy a szavak elvesztették eredeti jelentésüket, egész mást gondolunk mindnyájan a dolgokról. Egyre nagyobb a bábeli zűrzavar. Van ez magánéletben is. Egyszer úgy történt, úgy hozta az élet, hogy még amikor megtértem, abban az időszakban volt ez, hogy egy barátommal beszélgettünk egy Ági nevű lányról. Azt beszéltük meg, hogy milyen bajai vannak, hogy lehetne segíteni rajta. És miután fél óráig beszélgettük, kezdtük érezni, hogy valami nem stimmel. Már fél órája beszéltünk Ágiról, és éreztük, hogy valami nem stimmel. De fél óráig minden rendben volt. És kiderült, hogy ő egy Tóth Ágiról beszélt, én meg egy Kovács Ágiról. Annyira nem értjük sokszor egymást, hogy elbeszélünk egymás mellett, azt hiszük, hogy ugyanazokat a dolgokat gondoljuk, ugyanazon fogalmak, gondolatok, szavak alatt, és kiderül, hogy szó sincsen róla. A világban számos ilyen jelenség van, hogy az egyházban lévő, vagy az egyházban született fogalmak, amiket Isten fogalmazott meg számunkra, állított be, jelenített meg, tett valósággá az egyház életében, immár 2000 éve, és egyszer csak a világ fogja magát, és kiveszi ezt a fogalmat, és valami egészen más új tartalommal tölti meg. Gondoljunk csak arra, hogy mennyi mindenre mondják azt, hogy misszió manapság. Mennyi mindenre mondják azt, hogy misszió. Irak, Afganisztán. Az amerikai hadsereg missziója. És ugye a mi hadseregünkből néhány magyar is ott szolgál. A magyar misszió. Milyen nagyszerű dolog, nem? Mennek és térítik az arabokat. Hirdetik nekik Jézus Krisztust. A katonák. Hát nem nagyszerű? De jó lenne, ha így volna, csak nem így van. Nem így van, hanem valami egészen másképp van ez a dolog, hogy elloptak egy szót, és más csinálnak e szó alatt, nagyon jól hangzik, nagyon szépen hangzik, de valami egészen más történik. Valami olyan történt ennél a két példánál, hogy egy nagyon nagy hadsereg, amely a világ vezető hatalmának a hadserege, úgy gondolta, hogy átalakítja a világnak hatalmi berendezkedését, oda megy, és rendet rak kénye kedvére, és azóta is ott mind a két országban káosz uralkodik a hadsereg missziója nyomán. Ugyanígy a diakóniával is vannak ilyen problémák. Vannak ilyen problémák, hiszen ha szó szerint lefordítjuk a diakóniát, akkor szolgálatot jelent, és szoktuk úgy is fordítani a diakóniát, hogy ez a szeretet szolgálat. A szeretet szolgálat. De mi is valójában az szeretet szolgálat? Mert bizony itt is összekeverednek a dolgok, hiszen azt látjuk, hogy létrejönnek egyre másra a társadalmi élet szociális problémáit megoldandó különböző szeretetszolgálatok, baptista szeretetszolgálat, ökumenikus szeretetszolgálat, vagy lehet tovább menni máltai szeretett szolgálat, és ezek a szeretett szolgálatok dolgoznak a szegényekért, a nyomorultakért, a hajléktalanokért, és lehetne sorolni. De ezt a szót visszafordítjuk, akkor ez diakónia? Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy hol vannak a diakónia határai, mi az, amire Isten gondolt, amikor ezt a szolgálati fajtát, az gyülekezet életében rendkívül fontos dolgot megalkotta és odaadta ajándékba a gyülekezetnek, ez egy nagyon fontos dolog, hogy meglássuk és megértsük. Azt olvassuk itt az Új Szövetségben, hogy amikor az először szóba kerül ez a kérdés, akkor egy konfliktus nyomán pattan ki, hogy meg kell oldani valamit. Ez a konfliktus az volt, hogy a diaszporából Jeruzsálembe sereg lett emberek, akik megtértek, azoknak a feleségeit, a zsidóság, az a fajta zsidóság, pedig ott élt Júdeában, mellőzi az asztal körüli szolgálatokba. És ezért az apostolokhoz mennek, a vitát eldöntendő, hogy valamit kéne tenni, mert ez az állapot így nem jó. Tehát a gyülekezetben keletkezik egy probléma, és mégis valami egészen furcsa dolog sül ki belőle, hiszen ha azt veszük, hogy az asztal körüli szolgálat, vagyis fölrakni az asztalra az odavalót, mikor a szeretet vendégség, az agape elkezdődik, minden ott legyen, rendben legyen, majd pedig elrakni, ha csak ez lenne, akkor azt látjuk, hogy valami egészen nagy szintre, ehhez képest magas és nagy szintre emelik ezt a kérdést az apostolok. Kiderül a Szentírásból, hogy egy különös dolog, egy különös szituáció jön ott létre, hiszen minthogy az apostolok is segédkeztek volna ezekben a dolgokban, hiszen ők mondják így, hogy hadd ne kelljen nekünk az igehirdetésen kívül mással foglalkozni, bízzuk ezt másra, és úgy tűnik, hogy ez mégsem egy kis dolog, hanem egy központi jelentőségű kérdés, ami ott folyik, amikor a vita kipattant. Asszonyok között pattan ki a vita, és aztán férfiak azok, akik szólnak az apostoloknak. És utána pedig az apostolok férfiakat, mégpedig Szentlélekkel és bölcsességgel teljes férfiakat választatnak meg a gyülekezetnek a közösségével, és állítanak be ebbe az úgynevezett diakónusi tisztségbe. Amikor azt kérdezem, hogy mi a diakónia, akkor először is látni kell azt mindenféleképpen, hogy egyházi dologról van szó. Nem arról van szó, hogy mennyire vagyunk szociálisan érzékenyek, a társadalomban élő szegények, nyomorultak, nehéz sorsú emberekre, annak betegségeire, nyomorúságaira, dolgaira, nem erről van szó. A gyülekezetben, az egyházban vagyunk mindvégig. Éppen ezért az első, amit szeretnék elmondani nektek, a Szentírás az ige alapján, hogy a diakóniának vannak határai. Vannak határai, és ez a határ a gyülekezet. Ameddig a gyülekezet tart, addig diakóniáról kell és lehet beszélnünk. És amikor a gyülekezet határain túlléptünk, az már nem diakónia, az már a misszió területe. Más dologról van szó. Mindvégig azt látjuk, hogy először is egy központi kérdés az, hogy a gyülekezetnek az élete hogy zajlik. Akkor és ott a gyülekezetnek az élete az kettős szinten zajlott. Jeruzsálemben járunk még, az ős gyülekezetben. Hallgatták az apostoli igehirdetést, megélték a közösséget, az úrvacsora akkor egy sokkal nagyobb dolog volt, mint most, egy olyan közösségi, szívbéli és bűnbocsánata legyebbek kötött együttlét, amely szeretett vendégség keretében zajlott le. Központi kérdés volt, hogy ez hogy, miképp zajlik el, hiszen a lehetősége és a kerete az, amiről ott beszélnek az apostolok. Vajon szentül, ékesen, lelket éltető, tápláló módon folynak le ezek a dolgok, vagy sem? Ez volt az egyik kérdés. És volt egy másik kérdés, hogy mégis a diakóniának, annak a fajta szolgálatnak, amiben ezt a 7 embert Szentlélekkel teljes embert beállítják, ennek volt egy hatalmas kifutása aztán, hiszen lett a szegényeknek a gondozása, lett minden szenteknek a gondozása, és lett még egy olyan különös dolog is, Istvánnál látjuk ezt, hogy valamiért, annak ellenére, hogy ilyen gyakorlati, ilyen tevőleges, ilyen segítő jellegű szolgálatról van szó, mégis szinte mindegyik igehirdető, kivétel nélkül. Igehirdetők. Ami itt történik, az egy nagyon fontos dolog. Ahhoz képest, amit manapság látunk, ahhoz képest az, amit a Biblia mond, leszűkít. Azt mondja a Szentírás nyilvánvaló módon, hogy a diakónia benn marad az egyház keretei között. Kik a diakónusok? Azok, akiket Isten arra ad, hogy a szenteknek szolgáljanak. Miért fontos a diakónia? Azért fontos, mert az egyház a gyülekezetnek az életének, a szolgálatának az alapjai az, hogy minden lefolyhasson szépen, rendesen, ékesen, hogy ahol hiány van, ahol szükség van, ott betöltessenek a szükséget, hogy mindennemű szolgálatok ellátassanak, amely nem az igehirdetés és a könyörgésnek a szolgálata. Egész más szemszög, nem megszokott szemszög, amit az ige használ. Ehhez képest azt látjuk a mai egyházi életben, aminek van egy megelőlegezett, van egy kiinduló oka, és ez az ok egy teológiai gondolatban öltött egykor testet, még az elmúlt rendszerben fogalmazta meg ezt a teológiát valaki, úgy nevezték, hogy a szolgálatnak a teológiája. A szolgálatnak a teológia nem másról beszélt, mint hogy az állam szerette volna a keresztény egyházakra terhelni az összes nyomorultakat, akiket ő tett nyomorultá. Jöjjenek létre mindenféle intézetek. Foglalkozzon az egyház azokkal, akiket a világ kidobott magából. Ápolja, aztán temesse el, ha már meghaltak. És végül talán így ebben a szép, nagy, nemes munkában számolja fel magát. Erről szólt. Egy sereg dolog a régi világban. Ezért volt az, hogy annyi minden szociális dolog belekeveredett, ami önmagában szép és nemes gondolat, hogy oldjuk meg a szegénységnek a problémáját, oldjuk meg a nyomorúságnak a problémáját, oldjuk meg az egészségügynek a problémáját, és lehetne ezeket sorolni. De azért le kell szögezni, hogy az egyháznak más küldetése van. De szerették volna Jézust is befogni ilyesmire. De szerették volna, hogyha a társadalom nagy és nehéz, vagy a politika nagy és nehéz kérdését Jézus megoldja. És Jézus nem oldotta meg. Jézus a bűnök kérdést jött megoldani. Jézus a legnagyobb szeretet hatalmával megoldotta azt, amit az ember nem tud megoldani, amit csak az Isten tud megoldani, hogy annak, aki kéri, megszerezte a bűnbocsánatot. Ezek, akik ezt elhitték egyszer, újonnan születtek, megtértek az Istennek a szeretetébe, és nem csak szó szerint, hanem szívből és valóságosan atyának szólíthatják az Istent, na ők azok a szentek, akikhez a diakónusok küldetnek. Akikhez oda rendelte Isten ezt a különleges szolgálatot, ami arra való, hogy a gyülekezete életét, és nem a világnak az életét, a világ szegények nyomorultják, hanem a gyülekezetnek az életét fenntartsák, ha kell, akkor rendben tartsák, ha kell, akkor pénzt gyűjtsenek a szegénynek, észrevegyék azt, ki van nyomorúságba, de ha kell, a lelki nyomorúságot is betöltsék, mint István, amikor szólt az Istennek az igéjét, erre adatott a diakónia. Kérdés, hogy leszűkítése ez, vagy pedig kitágítás? Leszűkítés abban az értelemben, hogy igenis Isten igéje határok közé vonja ezt a fogalmat, hiszen Isten az, aki megalkotta ezt a szolgálati ágat, ezt a tisztséget, ha diakónusról beszélünk, és a névtelen sok szolgálót, aki szintén diakónus, aki segíti az egyháznak az életét, aki elmegy a nyomorulthoz, aki észreveszi a másiknak a baját, nehézségét. Vagy aki egy szeretetvendégség kapcsolatban, amikor van egy ünnepünk, oda megy, és az elejétől fogva kitakarít, aztán ételt készít, hogy amikor jönnek a többiek, akkor legyen mit enni, aztán amikor vége, akkor mosogat, és 11-kor éjfélkor hazamegy, miután kitakarította az altemplomot. Ez a Szentírás szerint diakónia. Az, hogy a szenteknek a szolgálatát elősegíteni, a szenteknek az életét elősegíteni, hogy meglátni, hogy miben szenvednek hiányt, kisegíteni, az a Szentírás szerint diakónia. És az, hogy ti itt adakoztok, és bejön egy hónapban 20-30 hajléktalan, akinek ha adok, akkor legközelebb a közértben találkozok vele, amikor megveszi az erős italokat, az úgy gondolom nem diakónia. Megvannak a határai a diakóniának. Isten így állapította meg, a szenteknek való szolgálat. A szentek életéért való szolgálat. Ezért ez nem lesz szűkítés, hanem helyes irányba való kitágítás. Bizony minden gyakorlati szolgálat, ami az egyházi élet, azért, hogy lehessenek ige hirdetések, hogy hallhassák az emberek az igét, hogy a magunk között lévő hitünk cselédeit érintő szegénységet, nyomorúságot, ami bőségünk kipótolja, az diakónia. De semmi, ami az egyház falain kívül megy, az nem diakónia. Lehet másnak nevezni, és én nem kétlem, hogy jó törekvés és jó keresztény lélek áll mögötte, de nem az. Lehetne missziónak nevezni, lehetne ilyen vagy olyan missziónak nevezni, lehetne sok mindennek nevezni, de nem diakónia. Akárhol járunk az apostolok cselekedeteibe, akárhol járunk az Új Szövetség egyéb leveleiben, megvannak a határai, mindig azt olvassuk, hogy Akvilla és Priscilla gondoskodott Pálról. Akvilla és Priscilla gondoskodott a házában lévő gyülekezetről. Emberek, mert holnap lesz ilyen személyekről szó, odaadják magukat a szentekről való gondoskodásra. Nem a római birodalom nyomorultjai és szegényei volt a gondoskodásuk célja, hanem a szentekről való gondoskodás. Egészen addig, hogy ugye így ír a Szentírásról, hogy és a szentek lábait mosták. Pedig akkor is volt ölékszegény. Hát tudjuk azt, hogy a római birodalom, főképpen Róma, tele volt óriási néptömegekkel, akik csak azt kiáltották, hogy cirkuszt, kenyeret, és a császár éppen olyan napja volt, és dobott nekik kenyeret, akkor aznap ettek. Hajléktalanból volt bőven akkor is. Nem velük foglalkozott a diakónia. Nem utánuk járt Akvilla és Priscilla. És szomorúan mondom, részvéttel, de ahogy akkor megoldhatatlan volt, ez a probléma sajnos, amíg a világ világ lesz, megoldhatatlan marad. Ahogy a Jézus mondta, a szegények mindenkor veletek lesznek. A diakónia egy csodálatos, belső, ha organikus hasonlatot akarok használni, egy védelmi rendszer. Egy olyan rendszer, ami védi a gyülekezetet attól, hogy fölboruljanak az arányok. Ma lehet arról beszélni, hogy lelkészek nem itt, árhol a református egyházban, lelkészek nem csak lelkészeknek kell legyen, hanem kőművesnek is, a lelkésznek menedzsernek is kell lenni, de gazdasági szakembernek is, mindennek. Talán a diakóniának az egyik lényeges pontja lenne itt, hogy ami az igehirdetés feladata, akinek az a feladata megmarad annál, akinek a segítés a feladata, akik gyámoknak, adatnak a gyülekezet számára, azok pedig abban szolgálnak. Milyen lebecsülendő dolog lenne, hogyha azokat, akik egy-egy nagy gyülekezeti alkalmunkon szolgálnak, 2 órával előbb, 2 órával utána még mindig létába állnak, nem neveznénk fontosnak. Bizony fontos dolog. A Szentírás szerint ez diakónia. Asztal körüli szolgálat. Fontos. Ha nincs, akkor a közösségnek nem lesz tere. Ha van, oly kevéssé becsüljük meg őket, akik előbb jöttek és később mennek, és sokkal fáradtabbak, mi nálunk résztvevőknél. Helyre kéne állítani a fejben, és a szívben, és a lélekben a gondolatot. Isten mire gondolt, amikor a diakóniát odaadta az egyháznak? Mint különleges, mint szükséges, mint el nem engedhető, el nem olyan dolgot, ami el nem maradhat, szolgálatot az egyház életébe. Van határa, határa ott van, ahol az egyház határa van. Óriási szükséget tölt be, hiszen a diakónus, vagy a diakóni szolgálatban álló ember gyakorlott abba, hogy ismerje a szükségeket, hogy felismerje a szükséges dolgokat, teendőket, és hogy betöltse. És be is tölti. Csodálatos világ ez, mert arról beszél, hogy Isten nem csak az első vonalba lévő dolgokat, az ige hirdetését, a bibliaórát, az imádságot, a lelki életet helyezi el az egyházba, hanem azt is, ami mindezt lehetővé teszi. Ha szükséges, akkor a testnek segít, hogy nehogy az legyen, hogy Jakabnak el kelljen mondani az igével nekünk, hogy nem úgy van ám az, hogy azt mondjátok, hogy menjetek el, melegedjen meg, lakjon jól, és közben nincs semmije, hanem tessék gondoskodni felőle, de kiről? A szentekről. Nem a kívülvalókról, a szentekről. Isten csodálatosan gondoskodik, ha úgy mondom, akkor mindkét világáról az egyháznak, a hátországról legalább annyira fontos, hogy Isten gondoskodjon, mint arról, amitről többet beszélünk és többet látunk, az a bizonyos látható rész, az ige hirdetés, a közös alkalmak, a bibliaórák, az ige az imádkozás. Ennek meg kell adni a hátországát. A tagoknak egyenként, amikor szükségben vannak, ha kell testileg, ha kell anyagilag, hogy a mi bőségünk kisegítse az ő szükségüket, az asztal körüli dolgokban, a lelki dolgokban is, hiszen minden diakónus itt ige hirdető, hogy az egyházi élet élhessen. Erre adta az Isten, nem a kívülvalókra. Adja Isten, hogy egyen-egyenként és együtt is tudjuk átgondolni azt a szívünkben, lelkünkben, hogy Isten hogy gondolta. És amikor majd a szívünkben, a gondolatainkban tiszták lesznek azok, ahogy Isten szándékozza, akkor meg fogjuk találni a legjobb utat, a tovább lépést. Hogyan tovább ebben a szolgálatban? Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te vagy az egyháznak az ura, pontosan ismered azt, hogy miképp gondoltad el, tervezted el az egyháznak az életét, működését, és te tudod igazán a mi szükségeinket. Köszönjük, hogy arról szóltál a mai napon, hogy hátországot terveztél el a te gyülekezeteidnek. És ez nagyon fontos szolgálat. Nem külső szolgálat ez, nem olyan szolgálat, ahol a világba kell kimenjünk, van olyan is. De ez, amiről most beszélünk, a diakónia, nem az. Úgy tervezted el, hogy mindennek hátteret. Hátteret adsz, amivel lehetőség nyílik arra, hogy az egyháznak, a gyülekezetnek az élete valóban virágozzék és gyümölcsözzön. Lehetőséget adsz ezáltal arra, hogy mindenki a saját helyét megtalálja. És lehetőséget adsz arra is, hogy a nyomorult, a szegény találjon a testvéri közösségben szeretetre, gondoskodásra. Köszönjük, hogy újra bennünket az alapokra kezdesz tanítani. Olyan szertágazók, azok a törekvések, amelyek a világban és az egyházban is vannak. Valami egészen másról beszélsz te. Diakóniáról úgy, mint ami a te egyházad keretein belül zajlik. Mint amit szolgálatként ajándékba az egyházadnak adtál. Segíts bennünket, hogyha ellenállás van bennünk, egyetérteni veled, megérteni, hogyan, miképp akarod. Helyre rakni a dolgokat. Minek hol a helye? Olyan jó lenne érteni együtt, és egyenként is teljes szívből, teljes elméből. Hogy aztán megtörténhessen a csoda, hogy szép lassan átalakul a mi életgyakorlatunk olyan mederbe, amiben te akarod terelni. Mert igazán az az egyetlen jó út, amelyet te szabsz. Mert az vezet az üdvösségre, az vezet a növekedésre, az vezet az életnek bővölködésére. Így kérünk téged, hogy adj nekünk újra új értelmet Jézus Krisztus önmagadban. Amen. Keressük ki a 445. dicséretünket, és énekeljük el az első, az 5. és a 6. verseket.
Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már vár megindulok, hogy rád bízzam magam. De látod, köt s lehúz, még régi csüggedésem, áld meg ma lelkemet, több hittel, ó Uram. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, add, hogy imádva téged, búzs gyarló bűnös én, hadd légyek gyermeked. Nagy lelked élt, Uram, a profétás időkben, az fény lett át a szent apostol életén. Áldj meg s kegyelmedet, reám is törzs ki bőven, hogy Jézus nézzem is, ő
fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. az Atya kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség a holnapi viszontlátásra.